Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van a Vitézi Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója. Örülök, hogy elfogadtam meghívást, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Van a jelenleginél kevésbé fájdalmas eredményre vezető módszere a fővárosban egy időben egyszerre folyó munkák megtervezésének? Lehet ezt jobban csinálni?
Normális esetben, hogyha sok munka zajlik egyszerre, nehéz. Itt most volt egy óriási lehetőség, a pandémia, amikor az elmúlt egy év hónapjainak nagy többségében az autóforgalom is, és a tömegközlekedési forgalom is messze elmaradt a más években megszokottól.
Kivéve az ingyenes parkolás idején, mert akkor aztán mindenki ment, mint a mérgezett egér.
Összességében az autóforgalom még azokban az időkben is messze elmaradt a máskor megszokottól, tehát a 2018-19-es adatoktól. Nyilván egy óriási lehetőség lett volna, hogy ezeket a munkákat ekkor végezzék el. Ugye mind a Blahovizatér felújításának, mind az alsórakpart megújításának, mind a Lánchíd felújításának kész tervei voltak még a korábbi városvezetés időszakából, amiket részben persze méltányolható okokból, de azért mégiscsak jelentős időt elpazarolva fölülvizsgáltak, új tendereket írtak ki, jelentős időveszteség történt. Ennek egy jelentős része akkor történt, amikor már látni lehetett, hogy egy visszanemtérő alkalom van, hiszen a város forgalma eltűnt az utakról. Tehát én azt gondolom, hogy ki kellett volna használni a tavalyi évet arra, és a járvány időszakot arra, hogy a lehető legtöbb munkát ekkor elvégezzék. Ez nem történt meg. Tervfelülvizsgálatok, újra tendereztetések zajlottak, ugye a Lánchíd az még drágább is lett, mint a korábbi tenderár lett volna. És ez aztán azt okozza, hogy most aztán annyira beszorultak a véghatáridőkhöz a munkák, hogy végeredményben egyszerre kell a 3-as metró felújítását, a Lánchíd felújítását, a Blahovizatér felújítását és a rakpart lezárását is elvégezni. Ez, ha nem is elkerülhető lett volna, de ezek ha egyszerre történnek, de tavaly ilyenkor, akkor nem okoztak volna fennakadást, és ez elérhető lett volna. Nem az volt a helyzet, ami sokszor a tényszerű állapot, hogy egyszer nincsenek meg a tervek előbb, és nem lehet előbb kezdeni. Itt nem ez történt, hanem itt ezt az egy évet, ezt elvesztettük.
Azt ki lehet valahogy számolni, hogy milyen típusú munkából egy időben mennyit bír el Budapest főváros közlekedése? Vagy nincs egy ilyen exakt módszer erre?
Ugye minden, amit tudunk a város közlekedéséről, az jelentősen felborult azért az elmúlt egy évben. Az a helyzet, hogy a tömegközlekedés még mindig nem nyerte vissza teljes vonzerejét, és még mindig nem találtak vissza az utasok teljes számban a közösségi közlekedéshez. Ezúton is mindenkit bátorítok rá, hiszen nincs nagyobb járványveszélye egy villamoson ma, mint bárhol máshol, ahova elmegyünk, vagy az életünket, ahol éljük, ahol dolgozunk, iskolába járunk, sőt. Tehát nehéz a korábbi adatokból kiindulni. Egy biztos, hogy most az egy jelentős problémát okoz, hogy nem csak közúti zárások vannak, hanem a tömegközlekedés legfontosabb vonala, a 3-as metró is le van zárva, pont a legsűrűbb belvárosi szakaszán. Tehát ezek így együtt olyan terhelést jelentenek a városban, amire ritkán volt korábban példa. A 3-as metró lezárása önmagában a legforgalmasabb vasútvonalát iktatja ki a városnak Budapest közlekedéséből. Ez metropótlóbuszokat okoz, emelé jött be nyilván a Lánchíd, a rakpart lezárása. A Blaha az még ehhez képest azért egy összességében kisebb hatású munka. Ezek együtt az biztos, hogy a belváros forgalmában olyan hatással bírnak, mint mondjuk a Margit híd lezárása volt 10 évvel korábban, vagy még talán annál is nagyobban.
De van a főváros közlekedésnek egy összeomlási pontja, elméletben legalábbis, amit nem szabad megközelíteni? Mert mindenki mindig azt mondja, hogy a másik vezetése alatt szokott ez megtörténni. De ez exaktan létezik?
Hogy mondjam, egy-egy nap tud lenni, amikor az ember kvázi átéli ezt az összeomlást, szerintem voltak ilyen élményei a budapestieknek.
Egy órát állunk valahol.
Az elmúlt egy-két órában, aztán az emberek alkalmazkodó lények, ezért is vagyunk ilyen sikeresek és ilyen nagy számban jelen ezen a bolygón, úgyhogy aztán az emberek átalakítják a közlekedési szokásaikat, és sokszor ennek persze nemzetgazdasági kár az eredménye, mert nem tudnak annyi munkát elvégezni, nem tudnak annyi helyre elmenni, nem tudnak annyi mindent vásárolni. Tehát a végén a gazdasági teljesítménye szenvedi meg a várost, a városregiónak, ezen keresztül pedig az országnak, hogyha a közlekedés nem működik. Ugye ezt most ne csak a mostani lezárásokra mondjam, hanem fordítva is, amikor arról beszélünk, hogy a híveket, az elővárosi vasútvonalakat fejleszteni kell, akkor ugye az ember néha megkapja azt a kérdést, hogy de hát ma is működik a város, mi értelme elkölteni sok 100 milliárd forintot. És erre a nagyon egyszerű válasz az, hogyha időt spórolunk meg az embereknek, amit nem kell közlekedéssel eltölteniük, vagy ha a hozzáférhetőségi térképüket megnövelik, ez egy angolból átvett fogalom, azt jelenti, hogy az ember egy bizonyos dolgokért, munkáért, iskoláért egy 30-40-50 percnél nem utazik többet. Hogy kinek mennyi a tűrés határa, az változó, de mondjuk valahol itt van. az, hogy ennyi idő alatt én milyen távolra tudok eljutni, az befolyásolja azt, hogy hány munkahelyhez férek hozzá, hányféle iskolához, hányféle egészségügyi ellátáshoz, hányféle szolgáltatáshoz, hányféle bolthoz férek hozzá. Tehát, hogy a közlekedés mekkora térképet tesz nekem bejárhatóvá minden napom során. Ezt befolyásolják a negatív értelemben az ilyen lezárások, és csökkentik a hozzáférésünket a különböző lehetőségekhez, és ez aztán persze a gazdaságra hatással van, negatív hatással, és ha pedig tudunk javítani a közlekedésen, akkor ugyanez történik, csak egy pozitív előjellel. Tehát én azt gondolom, hogy az összeomlási napok mindig azt követik, hogy utána az emberek átalakítják a közlekedési szokásukat, és lehet, hogy egy belvárosi boltos, vagy egy valamiféle szolgáltatást nyújtó vállalkozás fogja azt megérezni, hogy egyszerűen lement a forgalma, mert kevesebben merik megközelíteni mondjuk az Asztóriánál lévő boltjukat. Főleg olyankor, amikor a metró se jár, és autóval se lehet megközelíteni mondjuk a belső területeket.
Ha azt mondja, hogy elszalasztott egy év volt a pandémia alatti időszak, akkor a mostani időszakban, amikor egyszerre mennek a munkák, el lehetne tolni még valamit, vagy amit most már elkezdtek, azt most már muszáj befejezni.
Én azt gondolom, hogy vannak olyan beruházások, amik nem halaszthatók. Tehát a Lánchíd mindenképpen ilyen, tudjuk jól az állapotát, és valóban el kellett volna korábban kezdeni. Én mindig meglepve olvasom ezeket a nyilatkozatokat, hogy a korábbi ajánlatot azért nem lehetett elfogadni, mert az alagútra nem volt pénz, és az egyben volt megtendereztetve. Elég sok ilyen közbeszerzést láttam. Fölfelé srófolni az árakat, és olyan tételeket megrendelni, amik nem voltak benne egy közbeszerzésben, azt valóban nem lehet. Azt mondani, hogy én kiírtam egy tendert Körtére és Almára, de csak a Körtét kérem, azt lehet. Tehát itt meg lehetett volna azt tenni 2020 elején, hogy a Lánchíd felújítását akkor elindítják, és ugye akkor a Lánchídra eső ár, nem az összár, a Lánchídra eső ár 5 milliárd forinttal kedvezőbb is lett volna, mint amennyire végül ez a munka most zajlik. De az biztos, hogy meg kell csinálni, és inkább készüljön el mi hamarabb. És a hármas metró felújítása is olyan, ami hát egy ciklusokon átívelő beruházás, bőven az előző városvezetés idején kezdődött, és hogy elnézem, az se kizárt, hogy még ennek az önkormányzati ciklusnak a végére se fog elkészülni, vagy legalábbis valahol ott a határán lesz, hogy befejeződik. Ugye ez egy óriási egyébként, gyakran van itt szó arról, hogy a fővárosi beruházásokat ki és hogy finanszírozza. Ezt a hármas metró felújítást teljes egészében a kormány, illetve a kormány által erre a célra allokált Európai Uniós források finanszírozzák. Ez a beruházás, tehát a hármas metró felújítása a legnagyobb ilyen közlekedési beruházás, ezt nyilván nem is lehetett halasztani, és ezen tolni sincs mit, hiszen a munkák elkezdődtek, az alagutat és az állomásokat szétszették.
Mi a feladata az ön által vezetett központnak akkor, amikor a Budapestet agglomeráció veszi körül önkormányzatokkal, polgármesterekkel, Budapest meg a kormány pedig egy tanácsban egyeztet, ha jól emlékszem a szabályzatra, akkor egyhangú döntéseket kell hozni ahhoz, hogy valami történjen. Hol van a BFK ebben?
A BFK két helyen is ott van. Egyrészt a tanács döntéseinek a végrehajtása az állami oldalról a mi feladatunk, ezt végezzük is. Galvani híd tervezése zajlik, és minden nap egyeztetünk, a hévek fejlesztésének tervezése zajlik, vasútfejlesztések tervezése zajlik. Együttműködünk a fővárossal nagyon sok beruházásban, rakpartok fejlesztésében, most a hosszú távú fejlesztésre gondolok, és így tovább. Vagy éppen az én szakterületemtől igen távol eső témát mondjak, a budapesti egészségügyi szakrendelők kapcsán az FKT döntött arról, hogy egy 10 milliárd forintos fejlesztési forrás biztosít a kormány arra, hogy megújuljanak ezek a rendelőintézetek. Ennek a kormány előterjesztésnek az előkészítését is például nekünk kellett elvégezni, és természetesen ezt meg is tettük. Emellett a mi dolgunk az, hogy a kormányzati hatáskörbe első budapesti nagy infrastruktúra beruházásokat előkészítsük. Ebben a legkülönbözőbbek vannak. Ma délelőtt a reptéri út terveit tekintettük át, ennek zajlik a tervezése a tervezőkkel, és találtunk 15-16 olyan kérdést, amit még át kell gondolni, mert még nincs kész, tehát ez egy folyamatos iterációs munka kerületekkel, fővárossal, közútkezelővel. Ugye az a cél, hogy egy európai fővároshoz méltó reptéri bevezető útszakaszunk legyen, de ez csak egy példa volt, amit most kiemeltem. Tehát itt közútfejlesztések, Galvani híd, reptéri út, Szegedi úti felüljáró, tehát a Rákos rendező fölötti új közúti, vasúti híd, villamos híd előkészítése beletartozik ebbe. Több villamos fejlesztés jelenleg legalább 3, de talán, ha jól megszámolom, 4 helyszínen zajlik villamos hálózati fejlesztésünk előkészítése, a Budai Fonódónak a hosszabbítása a Műegyetem rakparton, ugye a Gellért tértől le az Infopark térségéig föltárva az egyetemvárost és az új városnegyedeket, a Galvani hídon, ahol az új hídon villamos is összekötni új Budát Délpesttel, a Szegedi úti felüljárón, ahol Angyalföld és Zugló között jön létre új villamos kapcsolat, és a 14-es villamos és a 3-as villamos rendszere összekapcsolódna, és a Dél-Budai Centrum Kórháznak a kötött pályás megközelítése terén, tehát 4 helyen is zajlik villamoshálózati fejlesztésünk előkészítése, és ott a legnagyobb csomag természetesen a kötött pályás agglomerációs közlekedésé, ahol mind a 4 hévvonal, tehát a Csepeli, Ráckevei, Gödöllői, Szentendrei hévnek a fejlesztésén is dolgozunk, illetve a 11 elővárosi vasútvonalból azt hiszem 2 kivételével mindegyik vonalon valamilyen előkészítési nagy projekt zajlik. Ezeket mind a BFK készíti elő, itt nem csak mint az FKT, tehát a fővárossal való együttműködésben érintett szakmai szervezet, vagy annak a lebonyolítója vagyunk jelen, hanem konkrétan az állam nagy beruházásainak a teljes körű előkészítését a kormány megbízásából mi végezzük Fűrés Balázs államtitkár úr felügyelete mellett.
Ebben a szakaszban, például a repülőtéri útszakaszában még van lehetőség a lakosság megkérdezésére?
Mindig, amikor van lehetőség, megkérdezzük, és van lehetőség itt is. Ezt a BFK azt hiszem, hogy talán a magyarországi beruházási kultúrában újszerű módon közelíti meg, és nagyon sok alkalommal kérdezzük meg az érintetteket a különböző fejlesztésünkről. Éppen a mai napon indítottuk el azt az úgynevezett közösségi tervezést, ami a déli körvasút, tehát az új budapesti körvasút környékén a létrejövő új parknak, egy új budai zöld folyosónak a tervezésére irányul, ahol a helyieket szeretnénk bevonni, hogy velük közösen tervezzük meg ezt a parkot, de volt ilyen részvételiségi kérdőívünk online a Csepeli hévről, a Ráckevei hévről, az Örmezői új buszterminálról, a Galvani hídról és számtalan más ügyről. Ezekben egy kifejezetten ezzel foglalkozó osztály van a BFK-nak, ahol azzal foglalkoznak a kollégák, hogy hogyan tudjuk az érintetteket időben megkérdezni és meghallgatni, és itt az időben szót szeretném aláhúzni, mert van egy olyan pont, amikor még felesleges konkrétumok egy bizonyos mélységén túl kérdezni, mert még nincsenek tervek. Aztán van egy pont, amikor vannak tervek, és érdemes róla kérdezni, mert még tudunk rajta módosítani, és vannak pontok egy ilyen nagy beruházás életében, ahol túl vagyunk azon a ponton, hogy már lehessen a terveken mindent módosítani. Még lehet, hogy apróságokat lehet, de az, hogy hány sáv van, vagy éppen merre, vagy hol van a hév megállója, azon már biztosan nem lehet. Tehát itt a legnagyobb feladat az, hogy tudjuk ezt úgy időzíteni, hogy akkor és azt kérdezzük meg, amire érdemben hatással tud lenni az emberek véleménye. Ezt minden tervezési folyamatunkba beillesztjük. Tanuljuk mi is, tanulják a tervezők is, mert Magyarországon kevés kultúrája van ennek, hogy a terveket nem csak egy megrendelő, meg egy közútkezelő, meg hatóságok pecsételik, hanem az embereket is megkérdezzük róla. Ezt a kultúrát igyekszünk most meghonosítani a mérnöki világban is, és például a reptéri útnál is az egyik olyan pont volt, amit már rögzítettünk, hogy van néhány olyan csomópont, néhány olyan átkelési pont a repülőtéri úton, ahol meg fogjuk kérdezni a 18.-19. kerületi embereket, hogy ők melyik verziót pártolják. Nyilván nekünk van egy szakmai véleményünk, de nem mi élünk ott. Meg kell kérdezni az embereket róla, és én nem azt mondom, hogy minden, tehát egy hálózatos infrastruktúránál nem lehet minden kérdésben lokális döntéseket hozni, mert van, amikor a nagy hálózati összérdek ezt felülírja, de akkor is azt gondolom, hogy tisztán kell abban látni, hogy mit gondolnak az emberek, és nagyon, nagyon fontos visszajelzéseket kaptunk az utóbbi időben. Én, aki a kötött pályás közlekedés világában élem az életem már nem is kevés éve, nyilván meg vagyok arról győződve, hogy ez a jövő, de az ember mindig benne él egy burokban, és néha megkérdőjelezi magát szerintem egészséges módon, hogy vajon mindig, amit csinálunk, az abban az irányba mutatta, amit a többség támogat. Például itt a kötött pályás közlekedésnél azt látjuk, hogy az agglomerációs és külső kerületi lakók több mint 90%-ban támogatják a kérdőíveken és reprezentatív közvéleménykutatásokban is azt, hogy a hévek és a vasút fejlesztése élvezze az elsődleges prioritást a közlekedés fejlesztésben. És amikor az összbudapesti népességet kérdezzük meg, ott is ez a helyzet. Tehát 90%-os vagy a fölötti támogatottsága van a kötött pályás fejlesztéseknek, és lehet, hogy azt mondja az ember, hogy hát persze ez természetes, de azért nyilván bőven láttunk már olyan dolgokat közlekedésben és más területeken is, hogy olyan dolgok, amiket szakemberek triviálisnak gondolnak, azok a végül nem nyerik el 90%-os többség támogatását. Itt az a helyzet, hogy a budapesti közlekedésnek a látható, érezhető gondjai, a megtelt úthálózat és a környezetszennyezés miatt, a klímavédelmi célok miatt egyértelmű támogatása van annak, hogy a kötött pályás közlekedést fejlesszük. Ennek eleget is igyekszünk tenni. A budapesti agglomerációs vasúti stratégia elkészült, ami megduplázását célozza meg a vasúti és hév utasszámnak, utasforgalomnak a teljes külső kerületi és agglomerációs gyűrűben. Ebből rengeteg beruházás származik, amit el kell végezni, kisebbek és nagyobbak. Ezeknek az előkészítését most megkezdtük. Olyan volumenű vasút és hévfejlesztés, amiben most belevágtuk a fejszénket, amiknek az előkészítését Fűrés Balázsra közösen megkezdtük az elmúlt egy évben. Erre lényegében az első világháború előtt óta nem volt példa. Ezeket meg is kell valósítani, tehát nem azt mondom, hogy ezzel eljött a Kánaán, mert ez akkor jön el, akkor se jön el, de a vasút szempontjából akkor leszünk egy európai összehasonlításban, azt gondolom, hogy jó helyzetben, hogyha ezeket a beruházásokat meg is tudtuk valósítani. Tehát itt nem szeretnék előreinni a medvebőrére, de az biztos, hogy az első lépést, aminélkül ilyen beruházásokra esély sincs, hogy a tervezéssel induljon, hogy azt a sok száz, sokszor sok milliárd forintot, ami ahhoz kell, hogy az összes érintett részletkérdéseinek a tisztázásával elkészüljenek ezek a tervek, ezt az első lépést megtettük. Egy példát hagyd mondjak, néhány napja írtuk alá azt a szerződést, amivel megindul a tervezése a Veresegyház-Vác vasútvonal fejlesztésének. Ez a 71-es vasútvonal. Ez ma egyvágányos nagy részt, szinte végig, emiatt aztán óránként, csúcsidőben egyszer-egyszer fél óránként járnak a vonatok, teljesen ki vannak tömve. Ha megnézzük Veresegyház, Őrbottyán, az egész térségnek a lakosság száma oly mértékig nőtt, hogy a mi analízisünk szerint, a budapesti agglomerációs vasúti stratégia analízise szerint az utasszámot meg lehetne négyszerezni ezen a vonalon. Ekkora igény van az emberek részéről, hogy vonattal járjanak be, de ehhez két vágány kell végig. Ez így egyszerűen hangzik, hogy két vágány kell végig, de sok helyen a vasút a település központján megy át. Szintbeli utátjárók vannak, ahol, hogyha nem óránként két vonat megy el, hanem óránként hat irányonként, ezt szeretnénk, akkor szinte egész nap zárva lenne a sorompó, tehát akkor külön szintű csomópontokat kell építeni. Ha az ember külön szintű közúti átjárót épít, akkor az viszi magával sokszor a szomszéd telket, ami a vasút mellett van.
Kisajátítás.
Tehát most nem dramatizálni szeretném ezt, de ez egy hosszú és nehéz folyamat. Itt, ha nincsenek olyan terveink, amit elfogadnak a helyben élők, az önkormányzatok, aminek van hatósági engedélye is, amit meg lehet építeni, akkor a legjobb szándékkal is valójában évekre vagyunk attól, hogy bármi történjen. Tehát ezeket az ügyeket most igyekszünk egyesével pályára tenni, és ha körbe megyünk Váctól Esztergomig az agglomeráción az mutató járása szerint, most ezt nem fogom megtenni, akkor minden szegletére az agglomerációnak és a külső kerületeknek látjuk, tudjuk az agglomerációs vasúti stratégia alapján, hogy mit kell tenni, mindenhol elkezdjük az előkészítést, és hát azon leszünk, hogy a következő években Európai Uniós forrásokból a lehető legtöbb beruházás meg is tudjon valósulni.
Visszatérve a belvárosba, önző módon egy érzelmes vita alakult ki arról, hogy szabad-e autósoktól kerékpársával helyet elvenni. Amikor autó meg busz megy egymás mellett, akkor könnyű belátni, hogy annak kell, hogy elsőbségű legyen, aki egy időpillanatban több embert szállít. De a kerékpárnál nem ilyen egyszerű, mert lehet, hogy a terepjáróban is egy ember ül, meg a tanyabájkon is egy ember ül. Egy-egy. Hol az igazság?
Ugye az elmúlt néhány évben, még amikor a BKK vezérigazgatójaként dolgoztam, azért sok-sok kerékpáros infrastruktúra fejlesztést végigvittünk úgy a városban, hogy ez nem járt trombózissal a város közlekedésében, és érdemben tudta népszerűsíteni a kerékpározást. Gondoljunk csak bele az Andrássy úti biciklisáv átalakításába, a Kiskörúti kerékpársáv létrehozásába, vagy hogy egy nagyobb ilyen, talán kevésbé ismert, de nagyobb beruházás mondjuk a csepeli Weissmann-Fried útmenti kerékpárútba, ami Csepelt beköti a városba, és most, amikor hévpótlás van, látszik, hogy a csepeliek egyik legfontosabb kapcsolata a várossal. Azt gondolom, hogy a kerékpáros infrastruktúra fejlesztésének abszolút van helye a városban, és vannak is erre jó példák. Az is biztos, hogy ezt csak a teljes faltól falig való közterület végig gondolásával lehet megtenni. Tehát csak sárga festékkel és minden esetben a meglévő forgalmi rendre valahogy egy ilyen új réteget ráhúzva, és sokszor nem megy, a Kiskörúton is úgy tudtunk új helyzetet létrehozni, hogy faltól falig az út újra lett szabva, újra lettek osztva a sávok, közterületek, új fasor került be, és egy olyan vonzó közterület lett, ahol senki nem azt kereste, hogy régen mi volt azon a fél méteren, hanem összességében jobb lett az útszakasz. Ez a fajta általános átgondolása például elmaradt a Nagykörútnak, hogy valószínűleg a kérdésébe foglalt helyszínre utaljak. Én bízom benne, hogy ez előbb-utóbb megtörténik. Szerintem lehet a Nagykörúton is olyan békét teremteni, ahol a közúti kapacitás nőnie nem kell semmiképp, de hogy főleg a csomópontokban ott, ahol ez szükséges, az megvan. És egy mainál élőbb és élhetőbb Nagykörút jön létre, és a kerékpárosoknak is jut hely. Ez van, ahol a parkolást kell beáldozni, van, ahol a forgalmi rendet kell újra rakni, van, ahol például szerintem a villamos peronokat kell aszimmetrikus helyzetbe hozni, mert most ott van a legnagyobb szűkület, ahol a villamos peronok egymás mellett vannak, és lehet, hogy ott egy aszimmetrikus elrendezéssel lehetne elérni eredményeket. Ez a fajta rendszer szintű átgondolás, ez most nem történt meg, és ez okozott rengeteg konfliktust. Én most hagyd mondjak egy példát a saját munkánkból. A készülnek a tervei a budai fonódó villamos déli meghosszabbításának, a Szent Gellért tértől végig ugye a Petőfi híd és a Rákóczi híd budai hídfője alatt átbújva egészen a Budafoki út csomópontjáig, tehát az új irodaház Budapest új legmagasabb épülete mellé be fog kanyarodni a villamos, és ott az Egyetemváros Infopark térségében lesz a vége. No és itt végig a rakparti kerékpárutat rendbe szeretnénk tenni, és elérni azt, hogy a Dunaparton végig lehessen Budán kerékpározni. De ehhez lényegében a Műegyetem bejáratától a Duna, vagy a felső rakpart éléig, tehát a part élig, az egész keresztmetszetet újra kell rendezni, újra kell alakítani, enélkül nem lehet jó megoldásokat találni. Tehát itt ezt ebben a beruházásban fel kell vállalnunk, hogyha szeretnénk azt, hogy továbbra is lehessen azért autóval végigmenni, lehet, hogy kicsit kisebb lesz a kapacitás, de autóval végig lehessen menni, hogy legyen normális Dunaparti kerékpárút, és legyen villamos annak a megállóival, közterületi kapcsolataival, és még egy kis zöld is legyen, és a fasor megmaradjon, akkor az egészet az elejétől a végéig újra kell gondolni. A városban, ahol a hely, a közterületi négyzetméter sokszor nagyobb érték, mint az a beruházási forrás, amit elköltünk rá, mert sokkal szűkösebben, a legnagyobb hiány ma a közterületi helyből van a jó helyeken, a belvárosias helyeken. Hogy ezt valamilyen új funkciót be tudjunk tenni, például egy villamosvonalat vagy egy kerékpársávot, az sokszor csak úgy megy, hogyha a puzzle minden darabját megmozgatjuk, és a végén kapunk egy teljesen új képet. Ha valaki ezt a munkát nem végzi el, csak megpróbálj valahogy beerőltetni egy új elemet a kirakósba, akkor sokszor nem jön ki a kép.
De kinek kell ezt a munkát elvégezni, mert aki átgondolja, megcsinálja a terveket, és a végén valami nem jól sül el, akkor arra fognak mutogatni, hogy ezt te rontottad el, mert a közlekedés az nem csak egy szakmai kérdés, az vastagon politikai kérdés, arra lehet kampányt építeni.
Kinek a dolga? Annak a dolga, aki egy adott ügyben ezért felelős. Alapvetően ugye az a jogszabályi környezet, hogy Budapesten a forgalmi rendér a közút forgalmi rendjének kialakításáért a BKK felel, a Fővárosi Önkormányzat közlekedés szervezője, amit ugye még Tarlós Istvánnal 11 évvel ezelőtt hoztunk létre, és azóta is ezt a szerepét az intézményrendszerbe betölti. És aztán beruházó az sok mindenki lehet, lehetnek a kerületek, lehet maga a főváros a saját útjain, és lehet az állam is. Ez az előbbi példánál, a fonódó villamosnál, ugye mi állami beruházóként járunk el, de a végén a terveket a fővárosnak jóvá kell hagynia. Tehát mi a Galvani híd terveivel, vagy a fonódó villamos terveivel, ugyanúgy, mint egy magánirodaház építőnek, el kell ballagnunk a BKK-hoz, és jóváhagyás pecsétet kell rá szereznünk, és ez így van rendjén, mert hát a BKK felel azért, hogy rendszer szinten ez a dolog egyben legyen, és bár a beruházói munkát mi végezzük el, mi nézzük a 20 féle tervváltozatot, ez a dolgunk, ez a feladatunk, ahogy mondta is a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa döntései alapján sok ilyen beruházást átvállalt a kormányzat a fővárostól, ez is ilyen, vagy a reptéri út is ilyen, de a végső rendszer szintű átlátás felelőssége az a BKK-é, ezért létezik a BKK helyesen.
De hol futnak össze az összes tervek, ha összefutnak valahol, és meg lehet nézni, hogy ez passzolni fog-e, hogy amit elterveztek az egyik kerületben, az a másikban jól lesz-e, vagy vége lesz egy falnál. Ilyenre is láttunk már példát.
Hát közúti szempontból ez a szerep a fővárosi, a BKK-é, ahogy az előbb mondtam, villamos szempontból is. Nyilván mi is, hát én azt hiszem, hogy azért, amikor mi csinálunk ilyen terveket, ott nem merül fel az a kérdés, hogy össze van-e illesztve, hiszen a mi dolgunk az, hogy lássuk egészében a város szintén, és egyébként szakmai szinten nagyon szoros együttműködésben is vagyunk például a BKK-val, tehát azért ilyen hibák nem történnek, de a végső felelőssége ennek ott van. De mondjuk agglomerációs gyorsvasúti szinten hívek, metrók illesztése, gyorsvasutak, elővárosi vasutak, az pedig a mi feladatunk. Ott az, hogy a különböző tervek, amik létrejönnek a különböző szervezeteknél, hogy a MÁV-nak a rövidtávú karbantartási tervei és a mi hosszútávú vasútfejlesztési stratégiánk illesztve legyen, és ha most történik valami a Kőbánya-Kispesten, akkor az legalább illeszkedjen azzal, amit mondjuk ott 5 vagy 10 év múlva tervezünk. Ott például a mi feladatunk ez, tehát ez ágazatonként eltér.
Ha agglomeráció, akkor abban már benne van a fejlesztési központ, mert Budakeszi úton például nincs vasút, mert a domborzat olyan, de látom, hogy ott szakaszos buszsávokat fognak csinálni.
Igen, ott abszolút így van. Ugye Budakeszi úton az a helyzet, meg Budakeszin, hogy valóban az a legnagyobb olyan térség, ahova nem megy ki a kötött pálya. Ez egy Zsámbéki medence és Budakeszi térsége. Ez történelmileg így alakult, részben domborzati okokból nyilván. Ki lehet nyitni a kérdést, hogy egyszer menjen ki, de nem a következő pár év munkája szerintem. Egész egyszerűen a meglévő vonalaknak a följavítása, versenyképessé tétele akkora feladat, hogy hogy a Jánoshegy átfúrásába belevágni, az azt hiszem, hogy ennél egyel hátrébb van. Ami rövid távon megoldást jelenthet, az az, hogyha el tudjuk azt érni, hogy a buszok, hogyha egy szombat délután 25 perc alatt be tud jutni a 22-es busz Budakesziről a Szélkámán térre, akkor ezt tudja megtenni szerda reggel is. Ma szerda reggel az egy óra. Tehát ugyanannyi időt tölt el a dugóban, mint amennyire ott beér. Mindeközben ez úgy történik, hogy ma, ha kiállunk a szanatóriumhoz, a városhatára, azt látjuk, hogy 100 emberből, aki átlépi a városhatárt, 60 busszal jön ma is. Annak ellenére, hogy a busz nem gyorsabb. Tehát, hogyha a busz gyorsabb lenne, akkor valószínűleg ez még 70 vagy 80-ra is föl tudna menni. Tehát éppen ezért most egy olyan beruházás előkészítését kezdtük el, éppen a koncepciótervek most fognak elkészülni, és mit fogunk tenni, meg fogjuk kérdezni a budakesziaket róla, meg a környéken élőket, hogy mit gondolnak ezekről a tervekről. Ez valamikor augusztus végén lesz. Hogy szakaszos buszsávok épüljenek ki, ezt fogják ezek a tervek tartalmazni. A szakaszost azért mondom így, mert ugye a lámpáknál torlódik a forgalom, tehát a buszsáv igazán ott kell, ahol torlódik a forgalom, és vannak olyan szakaszok pont az erdőbe, ahol dugó ritkán van, ott fákat azért kivágni, hogy végig buszsáv legyen, annak nincs értelme. Tehát nyilván szakaszosan fogjuk ezt megtenni. Ugye nem egy könnyű szakasz ez, mert vagy az erdőbe vagyunk, és akkor fák érintettek az útszélesítéssel, valamelyest a csatornára is lehet, a csatornát is le lehet fedni, de az nem elég hely sokszor. Ha pedig Budakeszin vagyunk, akkor pedig a településnek a főutcáján vagyunk, végülis történelmi falusi főutcája volt ez valamikor Budakeszinek, ami most már várossá nőtt. Ott pedig nyilván egy belvárosias helyszín, és sokféle érzelmi kötődés és érzékenység van, ami miatt az utat szélesíteni nem egyszerű. Budakeszi polgármesterével, 12. kerület, 2. kerület polgármesterével dolgozunk együtt, és keressük erre a megoldást. Azt hiszem, hogy itt egy olyan ügyről van szó, ami egyszerre fontos a hegyvidékieknek, hiszen a budapesti hegyvidéken élők is megszenvedik azt, hogyha túl sok autó jön be Budakesziről, és egyszerre fontos a budakeszieknek, és egyszerre fontos a pátyiaknak, zsámbékiaknak, perbáliaknak, akik pedig ott állnak a dugóban. Tehát igyekszünk megoldást találni, és az autósoknak ettől nem fog romlani a helyzete, hanem inkább útszélesítéssel fogjuk a buszsávokat megkeresni, illetve ha már a busz gyorsabb lesz, akkor az átszállási lehetőséget is szeretnénk megteremteni új P+R parkolókkal a budakeszi külső határában. Ez a munka zajlik, Füri és Balázsral közösen dolgozunk ezen, nemrég voltunk Budakeszin aláírni a tervezői szerződést, és a munka azonnal el is indult, készülnek a tervek.
A HÉV viszonylatok megújításában minden a terv szerint halad, mert itt óriási tervek vannak, talán a Szentendreinél még egy szakasz föld alá vitele is szerepelt valamelyik elképzelésben. Nem volt ilyen? Filatorigátnál talán hallottam.
Hát, ma is megy föld alatt egy része a Batthyány tér és a Margit híd között, az biztosan ott is marad. A többi az valószínűleg nem kerül föld alá, de óriási terveink vannak a hívek fejlesztésére, ez egészen bizonyos. A HÉV az egyik szunnyadó nagy aranytartaléka a budapesti közlekedésnek. Ma is rengetegen használják. Többen utaznak a 4 HÉV vonalon együttfőve, mint a MÁV 11 elővárosi vasútvonalán.
A HÉV az pontos, legalábbis nekem úgy
A HÉV az pontos, sokkal megbízhatóbb, legyünk őszintén, sokkal megbízhatóbb, mint a MÁV elővárosi vasútvonalai. Ott óriási teendőink vannak, hogy a megbízhatóságot helyreállítsuk, a késéseket megszüntessük. Nagyon sok beruházásra és nagyon sok működés átalakításra van szükség ahhoz, hogy a MÁV elérje a HÉV pontosságát és megbízhatóságát. A HÉV is a MÁV csoport része, de azért egy teljesen külön üzemág. A hévek esetén nagy fejlesztési terveink vannak, menjünk sorba. Szentendrei HÉV esetében ez szerepel Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi tervében, azt hiszem így hívják, tehát ez a járvány utáni beruházási forrás tervben, amelynek ugye a jóváhagyása most viták tárgya az Európai Bizottság és a kormány között. Én nagyon bízom benne, hogy mi hamarabb megszületik a jóváhagyása ennek a tervnek, mert akkor tudunk belevágni a Szentendrei HÉV fejlesztésébe.
De az még a tervezési szakasz, vagy az már a...
Nem, a tervezési szakaszt már megfinanszírozta a kormány, ez a megvalósítási szakasz. A tervezési szakasz úgy áll, hogy az engedélyezési tervek heteken belül készen lesznek, és elindul az építési engedélyezés. Egy új HÉV végállomás, egy gyönyörű szép új intermodális csomópontot tervezünk Szentendrén, itt Vitályos Eszter, Európai Uniós államtitkárral közösen mutattuk be a koncepciót nemrég Szentendrén, és azt remélem, hogy néhány hét múlva az építészeti terveket is közé tudjuk tenni. Már láttam egy elkészült tervlapot, még néhány részletet javítunk, kiegészítünk, de szerintem Szentendréhez méltó új HÉV végállomást fogunk tudni ott megvalósítani. Hasonlóan nagy léptékű új P+R parkolók, új buszállomás, egy új településközpontot tervezünk Pomázon, és azért aki járt Pomázon vagy Szentendrén a HÉV állomáson, az tudja, hogy hát nem a településekhez méltó környezet az ma ott. És hát hiányoznak a parkolók, hiányoznak a biciklitárolók, hiányoznak a színvonalas fedett váróhelyek, tehát ezeket mind pótolnánk. Összességében sokkal gyorsabb lenne a Szentendrei hév, megszűnének a sebességkorlátozások, a településeken kívül 100 km per órás sebességre építenénk ki a pályát, nyilván nem a belső lakott területeken, és megújulna teljesen a Békásmegyeri állomás, amit akadálymentesítenénk is, és az összes megálló és állomás környezetét rendbe tennénk. Tehát úgy kell ezt elképzelni, hogy ahol rossz a pálya, ott felújítjuk, az összes peront akadálymentesítjük, és ez beleértendő ebbe a Batthyány tér vagy a Margit híd is, ahol ugye lifteket kell ehhez kiépíteni, és mindenhol, ahol az agglomerációban ez életszerű, ott P pluszer parkolókat fogunk kiépíteni. Budapesten belül nyilván nem, mert a Kolosi téren nem fogunk P pluszer parkolót építeni. Összességében ez a beruházás lehetővé fogja azt tenni, hogy gyors járatok is tudjanak indulni Szentendréről, amik aztán nem állnak meg minden budapesti megállóba, tehát gyorsabban be tudják hozni az embereket az agglomerációból. És lehetővé szeretnénk azt is tenni, hogy az esztergomi vasútvonalról legalább óránként 2, de később akár óránként 4 vonat Piliscsaba, Pilisvörösvár felől be tudjon jönni a Batthyány térre majd a jövőben. Ez nem ahelyett, hogy a nyugatiba megy, hanem amellett. Az esztergomi vasútvonal fejlesztése, ami az elmúlt 10 évben végbe ment, annak a jó példája, hogyha felújítjuk a vasútvonalakat, akkor, és versenyképessé válik a MÁV, azóta nagy MÁV, akkor annyi utas van, hogy ki se tudjuk szolgálni. Tehát az történt az esztergomi vasútvonalon, hogy a felújítás után több mint megduplázódott, 107%-kal nőtt az utasforgalom, és most ott tartunk, hogy kinőttük a felújított vonalat is. Ugye az egyvágányos hídon, Dunahídon már nincs több kapacitás, a nyugatiban végképp nincs több kapacitás, tehát szeretnénk a HÉV pályára behozni az elővárosi vasútvonalakról, vagy elővárosi vonatoknak egy részét. A déli hívek, a H6-os Ráckeve és a H7-es Csepeli hív esetében nagyjából ugyanitt tartunk, zajlik a tervezés. Ez is, ennek a megvalósítása is része az alagutat, mindjárt mondom, melyik alagutat, az alagutat kivéve része a helyreállítási tervnek. Az alagút azért nem, mert a helyreállítási forrásokat 26-ig lehet felhasználni, és egy új belvárosi alagutat nem lehet addig megépíteni. De a felszíni szakaszok rekonstrukciója része Magyarország helyreállítási tervének, és bízunk benne, hogy az Európai Bizottság ezt jóvá hagyja, és meg tudjuk kezdeni a munkákat. Mi a része a projektnek? Csepeli hív teljes felújítás, akadálymentesítés, új járművek mind a három vonalon, és a Csepeli hév meghosszabbítása egy megállóval az Erdősor utcáig, ami csak egy megálló, de lehetővé teszi egy új P-pluszer parkolóház kiépítését, amire ma nincs hely, és egy egész lakótelephez viszi közel gyaloglási távon belül a hévet.
Bocsánat, az új jármű meg az akadálymentesítés az azt is jelenti, hogy a babakocsit nem kell felemelni,
igen,
hanem be lehet tolni.
Egyértelműen, szintben.
Mindenhol?
Igen. A Ráckevei hév esetében ugyanez, az nyilván egy hosszú vonal, Ráckeveig tart. Itt is szeretnénk 100 km per órás sebességet a lakott területen kívül, erre készülnek a tervek, megújított állomásokat mindenhol. Ennek a legnagyobb léptékű beavatkozásai részben Ráckevén lennének, ahol egy picit meghosszabbítanánk a kastély felé a vonalat, hogy közelebb kerüljön a településhez, új végállomással. Sziget-Szent Miklóson, ami ugye egy megyei jogú városán nőtt agglomerációs település az elmúlt években, több tízezer ember költözött oda ki az elmúlt 20 évben. Ott új állomások, új P pluszer parkolók, új, hát az ott élők számához méltó új állomások jönnének létre, Dunaharasztin Dettó, és Budapesten belül pedig Pesterzsébeten a lakótelepnél tervezünk egy új nagy volumenű intermodális csomóponttal, ahol a keresztirányú Csepel-Pesterzsébet buszok utasai át tudnak szállni a hévre, illetve a teljes pesterzsébeti lakótelep meg tudnák közelíteni. Ma, ha ő megkérdez egy pesterzsébetit, akkor valószínűleg azt mondja, hogy neki eszeágában nincs hévvel utazni, mert lassan, mint busszal bemenni a Boráros térre. Ráadásul a hévbe sem megy a Boráros térre, hiszen a Vágóhídig jár csak a Ráckevei hév. De azt mutatják a modellezéseink, hogy meg fog háromszorozódni a Ráckevei hév utasforgalma fejlesztés révén, részben a Sziget-Szentmiklósiak, részben a Dunaharasztiak, a Soroksáriak és a Pesterzsébetiek is. Azok is, akik ma busszal járnak be a belső területekre, a hévet fogják tudni választani, mert az lesz gyorsabb és megbízhatóbb. Tehát itt azzal számolunk, hogy amikor ez a két vonal végül összeágazik a Vágóhídnál, és akkor innen jön az alagút, amire az előbb utaltam, és elindulnak a föld alá, hogy elérjék a Kálvin teret, akkor itt óránként 24 hév vonat fog megjelenni. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy kevesebb, mint 3 percenként fognak járni a hévvonatok a belső szakaszon összességében. 5 percenként fog jönni egyébként a Ráckevei ágról, nem Ráckevétől nyilván, de a Sziget-Szent Miklós Dunaharaszti felől, és 5 percenként Csepel felől. Ennyi hévet már nem tud fogadni a belső terület a városnak felszínen, és ugye ma a csatlakozási rendszerei is rosszak ezeknek a héveknek. Se a Ráckevei, se a Csepeli hév nem éri majd a metróhálózatot. Hogyha körbenézünk Budapest körül, 15 hév és vasútvonal van. Tehát MÁV és hév együtt, 15. A 15-ből 13 valahol eléri a metrókat, Ez a kettő, a Csepel és a Ráckevé az, ami sehol nem éri el a metrókat, se a Borároson, se a Közvágóhídnál nincsen metró. Tehát azzal, hogy ezt meghosszabbítjuk a Kálvin térre a föld alatt, azáltal a 3-as és a 4-es metróhoz hozzáférést kapnak a Csepeli, Ráckevei, Dunaharaszti, Szigetszentmiklósi, Soroksári, Pesterzsébeti utasok. Ez azt jelenti, hogy a Közvágóhídnál már a Művészetek palotája mellett föld alatt menne ez a két vonal, egyesítve a Soroksári út alatt. Lenne egy föld alatti állomás a Boráros téren, és lenne egy föld alatti állomás a Nemzeti Múzeum alatt a Kálvin téren, nem pont a múzeum alatt, mellette, ahol át lehet szállni a 3-as, 4-es metróra. Egyszer majd a távoli jövőben, nem gondolom azt, hogy ez a következő 10 év lenne, ez a két vonal összeérhet, tehát magyarul van olyan terve, szívják 5-ös metrónak a szakmában, ami arról szól, hogy összeérjen a Kálvin tértől ez a vonal, és még megállva az Asztóriánál, az Oktogonnál, a Nyugati pályaudvarnál, aztán Óbudán a Kolosi térnél becsatlakozva összeérjen egymásra a Szentendrei és a Ráckevei és a Csepeli hév, és létrejön egy olyan északdéli tengely, ahol Szentendrétől Csepelig, vagy Pilis Csabától Ráckevéig végig tudunk utazni, és lényegében egy új metrót kapjanak a budapestiek, és egy új agglomerációs gyorsvasutat kapjon az összes előváros. Most ezt nem tudjuk megépíteni egy körben, ez nem lenne reális. A Kálvin térig építjük meg, de, és ennek készülnek az engedélyes tervei már. De arra tekintettel tervezzük, hogy ezt később össze lehessen kötni. Tehát minden műszaki paramétert úgy gondolunk már végig, hogyha az utódaink 5-10-15 év múlva, akik majd erről döntenek, vagy akár mi, ha erről döntünk, majd meglátjuk, ez hogy alakul a jövő, ki tudja. Ne kelljen semmit elbontani abból, amit most a hévfelújításban megépítünk, hogyha valaki odaig el tud jutni, hogy ezeket a vonalakat összekösse. Úgy egyébként ez az agglomerációs vasúti stratégiában szerepel.
De abban nem szerepel még a fejpályaudvarok összekötése is?
Dehogy nem, igen. Tehát valójában két új belvárosi alagút szerepel a budapesti agglomerációs vasúti stratégiában. Az egyik ez az északdéli hévalagút, ez nagyon távlatban. A másik pedig a vasúti összeköttetés, ami arról szól, hogy egész egyszerűen, ha szeretnénk elérni azt a célt, hogy megduplázzuk a vasúton utazók számát, akkor sokkal több vonatnak kell bejönnie az agglomerációból Budapestre. A fejpályaudvaraink ezt nem tudják fogadni, nincs elég kapacitásuk, fordítani kell, ez nem hatékony. Rengeteget kell állni egy vonatnak, mire a vonatvezető átmegy a másik végére, fölkészül, kivárja az idejét, és elindul. Tehát sokkal hatékonyabb, ha átmenős rendszerben működik a vasút. Ennek nem is a vasúti alagút az első lépése. Az első lépés a déli körvasút. Nem beszélünk róla eleget szerintem ahhoz képest, hogy ez mekkora beruházás. Ez összességében egy több mint 400 milliárd forintos beruházás a déli körvasút, ami ugye arról szól, hogy a meglévő kettő vágányos vasútvonalat, ami végigvezet Budapesten, ami ugye a 19. század második felében épült. Tehát Baross Gábornak ez az életművének az egyik legfontosabb eleme a körvasút, ami összeköti nem csak Budát Pesttel, de Kelet-Magyarországot Nyugat-Magyarországgal, ami lényegében lehetővé tette, hogy a MÁV átérjen az osztrák vasúti világba, és átérjen a Dunántúlra. Tehát, hogy a körvasútat, ami azóta ugye sokszor lebombázták azt a hidat, újjáépült, nagy története van ennek, már a kinőtte a kapacitását, az a kettő helyett 3 és 4 vágányos legyen, 3 a legszűkebb szakaszokon, 4, ahol egy kicsit több hely van. Ugye itt ott tartunk már, hogy a harmadik híd az már megépült, azt nemrég forgalomba helyezte a MÁV. A meglévő két hídnak a cseréje zajlik, és rövidesen elindul az építkezés a csatlakozó budapesti szakaszokon is, részben Kelenföldtől a Dunapartig, részben a Dunaparttól egészen az Üllői útig. 3 helyen új vasútállomás épülne, az egyik az Infoparknál, ott, ahol az előbb megbeszélt villamosnak is a végállomása lesz, csatlakozva az Infoparkhoz, az új irodaházakhoz, lakóterületekhez, egyetemvároshoz, Nádorkert néven. A Közvágóhídnál, ahol a Művészetek palotája mellett az előbb megbeszélt hévvonalhoz csatlakozna, tehát rendszerbe gondolkodunk, és a Népligetnél, ahol a 3-as metróhoz csatlakozna. A Közvágóhídnál úgy épül ki az állomás, hogy távolsági vonatot is tudjon fogadni, így a 19. század vége óta először épül új távolsági pályaudvar Budapesten a Közvágóhídnál. Itt tehát mondjuk a Bécsből jövő Railjet, vagy a Szombathelyről jövő Intercity Kelenföld után meg tud majd állni, csatlakozik a hévekhez, meg az 1-es, 2-es villamoshoz a Vágóhídnál, és utána úgy tud tovább menni mondjuk Debrecenbe, vagy Szegedre, hogy nem kell bemenni a keleti pályaudvarra. És mégis csatlakozott a budapesti közlekedési hálózathoz. Ez a beruházás, ez szó szerint sinen van. Itt a kivitelezési tendert már kiírta a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő, rövidesen elkezdjük, a híd már épül. És a következő 5-6 évnek ez lesz a legnagyobb budapesti beruházása a vasúton, és ha a vasút, most kifejezetten a MÁV életébe visszatekintünk, Budapesten belül ez az elmúlt 30 év legnagyobb vasúti beruházása, sőt, még lehet, hogy 50 év is igaz lenne. Ha jobban belegondolok, és a déli pályaudvar megépítése volt az ekkora utolsó nagy beruházás, de az se volt ekkora egyébként.
De mi lesz a déli ver?
És akkor itt jövünk el oda, hogyha ez a körvasút megépült, ez körülbelül 2027-re fog elkészülni teljesen ez a déli körvasút. Ha be tud indulni a mostani ütemezés szerint a kivitelezés. Sokan megkérdezhetik maguk, hogy miért tart ennyi ideig. Azért, mert ez az egyetlen átkelés a Dunán személy és teherforgalom számára, három transzeurópai korridor számára. Tehát a északról, délről, nyugatról érkező vasúti forgalom itt keresztezi a Dunát, és az Ukrajnától Spanyolországig tartó, vagy a hamburgi kikötőtől Romániáig vezető transzeurópai korridorok itt keresztezik a Dunát. Ez azt jelenti, hogy itt két vágányon mindig mennie kell a forgalomnak. Tehát úgy kell megépítenünk egy harmadik és negyedik vágányt, és kicserélni a meglévő kettőt, hogy folyamatosan puzzlizni kell, hogy mindig működjön két vágány. Tehát mondjuk egy Bartók Béla úti híd, az sokan ismerik a Bartók Karolina Tétényi sarkon, azt ki kell cserélni a mai kétvágányos hidat négyvágányosra, de úgy, hogy közben meg kell építeni egy újat, arra áttenni a két vágányra a forgalmat, megépíteni egy másik újat, de nem tud, és közben még aznak a hitet is mozgatni kell, mert közben a vágányok is épülnek folyamatosan majd körülötte. Tehát az elmúlt évtizedek egyik legbonyolultabb, sőt, talán legbonyolultabb vasúti beruházása kezdődik itt Budapesten, ami összeköti egymással nem csak Budapest különböző részeit és az agglomeráció különböző részeit, de lényegében Kelet és Nyugat-Európa között a legfontosabb vasúti kapcsolatot teremti meg, nem véletlen, hogy az Európai Unió teljes egészében finanszírozni fogja ezt a beruházást.
Jó, de mi lesz a délivel? Igen, ott most vágányok vannak, ott fantasztikus terület. A város egyik legszebb része. És ha nem kell annyi vágány, amin áll a vonat, annak valamit kell vele csinálni.
Igen. Itt? Hogyha elkészült ez a déli körvasút, szerintem utána lehet belevágni a következő nagy vállalkozásba, az alagút megépítésébe. Erről nincs még kormánydöntés, tehát itt nagyon fontos, hogy míg a déli körvasút egy eldöntött beruházás, addig az alagút az még egy nem eldöntött beruházás. Ezt mindig fontos hozzátennem. A megvalósíthatósági tanulmányt viszont a kormány támogatta, hogy elkészüljön. Ezt készítjük. Ez alapján fog majd döntés születni arról, hogy ez megépül-e vagy nem. Az eddigi eredmények bíztatóak, de nyilván nem tudom megelőlegezni még a végeredményt, hiszen nagyon nagy munka zajlik. Azt keressük, hogy hogy lehet egy olyan vasúti alagutat létrehozni, amin tehervonat nem fog járni, de amin mind a távolsági személyforgalom, tehát mondjuk egy Balatonról Debrecenbe tartó Intercity, ami közben megáll Budapest főpályaudvarán a nyugatiban majd a jövőbe, az hogy tud áthaladni, vagy akár hogy tud átmenni itt egy olyan elővárosi vonat, ami indul Székesfehérvárról, érinti a déli térségét, megáll a nyugatiba, tehát eléri Budapest központját, és utána tovább megy a Vácra, vagy hogy tud egy olyan vonat áthaladni itt, ami jön mondjuk Biatorbágyról, elővárosi vonat megáll szintén a nyugatiba, meg előtte még a Szélkálmán tér déli pályaudvar térségébe, és aztán mondjuk tovább megy a budapesti repülőtérre egyszer. Tehát, hogy lehet úgy összekapcsolni a vasúti rendszerét Budapestnek, hogy Budapesten a pályaudvarok ne zsákutcák legyenek, mint ma, hanem át lehessen haladni a városon. Ma minden 100 személyszállító vonatból, ami bejön Budapestre, 99 véget ér valamelyik fejpályaudvaron. Tehát keletről, nyugatra, északról, délre ma csak átszállással lehet Budapesten átutazni. Ez elvágja egymástól az ország két felét, a nagyvárosainkat, Európa két felét, Kelet- és Nyugat-Európát, és elvágja egymástól egyébként a várost magát is, mert vasúton ma nem lehet átutazni. Most, hogy a nyugati pályaudvar zárva volt egy hónapig egy karbantartási munka miatt, olyan vonatok jártak, amik Váci vonalról nem tudtak bemenni a nyugatiba, elmentek Kőbánya Kispesten át Monorra, meg a Balatonra. És az emberek követelték, hogy ez maradjon meg. Most ez nem tud megmaradni, mert nincs elég pályakapacitás, tehát vagy a nyugatiba megy, vagy ide, és a nyugati azért mindig több embert érdekel, hiszen a belvárosba tartanak a legtöbben. Az alagút azt tenni lehetővé, hogy a kettő egyszerre menjen, és a belvárosba menő vonatok tovább tudjanak menni az átellenes elővárosokba, vagy az átellenes távolsági városokba, megyeszékhelyekre. Az alagút egy nagy álom, ha létrejönne, akkor a déli pályaudvar megszüntethető lenne a felszínen. Én nem gondolom azt, és nem is szeretnék ezt a benyomást kelteni, hogy ez a következő 5 évben megépíthető lenne, de ha megnézzük, egész Európa számolja fel a fejpályaudvari 19. századi gőzmozdonyokba idejére datálódó fejpályaudvari rendszerét. Csak az elmúlt 2 hónapban Prága jelentette be a vasúti alagút építését, Frankfurtban számolják föl, és teszik átmenőssé a vasúti rendszerüket, és a új vasúti alagút épül, jelentette be a Német Államvasút, Hamburgban a meglévő fejpályaudvart, az Altonát átmenővé alakítják, épül a második vasúti alagút München alatt, Fucsban, Lengyelországban épül a vasúti alagút, átmenős vasúti rendszert fejleszt Varsó, ma mutatták be az új átmenő főpályaudvar terveit Brnóban, Belgrádban is vasúti alagút épült. Tehát ez nem abból ered, hogy a fejpályaudvarokat ne szeretnénk, mint gyönyörű építészeti emlékeket, hanem egész egyszerűen abból az igényből ered, hogy Európa egyre jobban összekapcsolódik, a várostérségeink is egyre jobban összekapcsolódnak. Egyre több olyan ember van, aki Vácról jár dolgozni Budaörsre, és ugyanígy az európai nagyvárosok körül mindenhol ez a fajta ilyen metropol térség kialakul. Ebből az az igény ered, hogy a vonatok behálózzák a várost. Sok helyen ez már sikerült, Párizsban az RER, sok német városban az S-Bahn rendszerek ezt már létrehozták. Vannak városok, akik voltak olyan szerencsések, hogy már a 19. században meg tudták ezt lépni, például Berlin ilyen, ahol az a híres magasvasút, ami ugye keresztül szeli keletről nyugatra Berlint, és aztán a fal ketté vágta persze egy jó pár évtizedre, az már létre tudott jönni. Budapesten ez még előttünk áll, mi a fejpályaudvarok városa vagyunk, a vasút szempontjából az átjárhatatlanság városa vagyunk, ezt szeretnénk oldani. Ez egyébként az első ilyen terv 1901-ben készült, a Közlekedési Múzeumban most nyitottunk egy időszaki kiállítást, ott mi ki is tettük ezeket a régi terveket. Tehát ez nem egy új elképzelés, az egész 20. században terv volt, csak a világháborúk miatt, szocializmus miatt nem tudták ezt megvalósítani. Most elkezdtük az első lépéseket megtenni ebbe az irányba, de ez sokba fog kerülni, és sok ideig fog tartani, és nagyon komoly elkötelezettség kell ahhoz, hogy ez meg is tudjon valósulni. Mi a magunkét megtesszük ezért. Az első lépés a déli körvasút, a híveknek a fejlesztése, az elővárosi vasútvonalak fejlesztése, az alagút az ennek a kirakósnak majd az utolsó nagyon fontos darabja tud lenni.
A budapesti agglomerációs vasúti stratégia, ha beindul, akkor annak a számításaik szerint a Budapest belvárosi közlekedésre milyen hatása lesz, ha most azt látják, hogy többen akarnának vonattal jönni, mint amennyit jelenleg elbír a rendszer. Kevesebb autó, meg kevesebb dugó lesz bent?
Igen.
Látják, hogy mennyivel?
Én azt tudom mondani, ami a tény. A tény az, hogyha ön kiáll egy budapesti főútvonalra, és megszámolja az autókat reggeli csúcsidőben, akkor minden harmadik autó, amit meg fog számolni, az agglomerációból jött be, Budapestet nézve. És hogyha a kilométert számoljuk le, akkor minden második megtett kilométer, amit egy autó megtesz ma Budapesten, az egy agglomerációs autó. Ez abból ered, hogy nyilván akik az elővárosokból ingáznak, azok sokkal nagyobb távokat tesznek meg, mint azok, akik a városba csak az első kerületből autóval átmennek a nyolcadikba. Ez tehát azt jelenti, hogy ha az agglomerációban tudunk érdemben versenyképesebbé tenni a tömegközlekedést, akkor az tud majd arra hatni, hogy kevesebb autó legyen Budapesten, bár azért ide fontos egy megjegyzést kitennem, hogy én már annak is örülnék, hogyha a meglévőt tudnánk megtartani, a meglévő autómennyiséget. Az elmúlt 10 évben az emberek átlagos jövedelme, főleg a központi régióban megnőtt, ezáltal sokkal több autót vásároltak, mint korábban volt. Budapesten és Pest megyében 1 millióról 1,25 millióra nőtt, 1 250 000-re nőtt az autók száma, tehát 250 000-val megnőtt.
Nem biztos, hogy első autók, ezek sokszor már második, meg harmadik autók a családban, belül, abszolút, amik az utcán parkolnak.
Így van. Tehát ezt érezzük az utakon. Ha ez a trend így megy tovább, már pedig a KSH prognózisa szerint a lakosságszámnövekedés a budapesti agglomerációban továbbra is tartani fog, akkor még több autó lesz. Tehát ha csak azt el tudjuk érni, hogy megállítsuk ezt a trendet, én annak is örülnék még jobban, ha meg tudnánk fordítani, és csökken az autók száma. Az egy óriási dolog lenne környezetvédelmi, nemzetgazdasági élhetőségi szempontból, és erre itt van reális esély, tehát ugye az ember mindig azt nézi, hogy hol van a legnagyobb potenciál, ahol hatást tud kiváltani. Itt, ahol most ülünk az Inforádió stúdiójában, vagy a környéken, Budapest legsűrűbben lakott területein, vagy a lakótelepi övezetekben, azért a helyzet ma az, hogy 10 emberből 7, aki elindul, az tömegközlekedéssel indul el reggel. A kertvárosokban, a Budapesten belüli külső kerületekben, és aztán az agglomerációban van az a helyzet, hogy 10-ből mindössze 3-an, 4-en használják csak a tömegközlekedést.
Vagyis rájuk kell dolgozni.
Ha az ő közlekedésüket föl tudjuk javítani olyan szinten, hogy legalább elérjük azt, hogy minden második ember tömegközlekedjen ezekben a térségekben, vagy akár még többen is, akkor meg tudjuk állítani az autóáradat növekedését. Ez a célja a budapesti agglomerációs vasútfejlesztéseknek.
Partnerek ebben egyébként azok az önkormányzatok, mondjuk Budakeszi, ahol ameddig kifog, mondjuk nem jó példa, mert nem megy a vasút, de ahol leteszik az emberek az autót, hogy egy már elérhető vasúti vonalra rá tudjanak ülni. Valahol le kell tenni az autóját neki is, ami ott lesz egész nap. Vagy mindenhova el kell vinni a vasutat.
Most kezdtünk bele egy több mint 2000 férőhelyes P plusz R fejlesztési programba, vegyesek a tapasztalataim. Most nem itt a rádióban szeretnék senkit nehéz helyzetbe hozni, ezeket a vitákat megpróbáljuk lefolytatni minden önkormányzattal. Vannak önkormányzatok, akik nem örülnek annak, hogyha a szomszéd településről hozzájuk járnak át az emberek, és teszik le az autójukat, még akkor sem, hogyha a szomszéd településen nincs vasút. Vannak, akik pedig azt látják, szerintem ez a racionális, hogy így is úgy is az emberek meg fognak jelenni, csak akkor a lakóhelyek lesznek tele autókkal, tehát jobb egy koncentrált P+R, mint egy mindent ellepő ilyen vadparkolás sokszor. Tehát ebben változó az önkormányzatok hozzáállása, azt tudom mondani. Igyekszünk meggyőzni őket, és egy nagy P+R programot elindítottunk a kormány döntése nyomán az agglomerációban, hogy a vasút minél könnyebben megközelíthető legyen. És azt is hozzáteszem, hogy azért sokszor a kerékpár is tud megoldás lenni. Tehát azért az agglomerációs településeink még a méretüknél fogva azért sokszor jó kerékpározhatók.
Megfelelő időben, időjárásnál.
A biztonságos kerékpártárolás lehetőségei nagyon fontosak. Erre is indítottunk egy programot a BFK-ban, hogy a MÁV-val együttműködve a kerékpártárolók számát is növeljük, és a biztonságukat is javítsuk az elővárosok minden szegletében.
Megtaláljam este azt, amit reggel odaraktam. Tehát ez a minimum elvárás. Igen. Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Vitézi Dávid volt az Inforádió arénájának vendége, a műsort a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő és Szabó Gergő felelős szerkesztő kollégám vett részt.